Jézus Krisztus mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, a 479-es énekünket keressük ki az énekes könyvünkből. Az első versét énekeljük fennállva, imádságos szívvel. 479-es dicséretünket keressük ki. Az első versét énekeljük tehát fennállva. Így kezdődik a 479-es énekünk. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a megkezdett dicséretünket folytassuk, a 479-es dicséret második versét énekeljük, immáról leülve, tehát 479-es ének második verse, hinni taníts, Uram, kérni taníts, lélekből lelkesen kérni taníts. Isten tiszteletünknek és a mi együttlétünknek megáldása, megszentelése is jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Drága testvérek, folytatjuk a sorozatunkat, most már a 19. vasárnap, hogy a zsidókhoz írt levelet tanulmányozzuk. A soron következő igeszakaszt olvasom. A 9-es fejezetnél járunk, az első részét vettük, a mai vasárnapon a zsidók 9-ből a 11-es verstől fogom olvasni a fejezet végéig, ez a 28-as vers. Tehát az igehely zsidókhoz írt levél, 9-es fejezet, 11-től a 28-as versig hallgassuk. Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való. Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett. Mert ha bakok és bikák vére és tehén hamva tisztátalanokra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz, akkor a Krisztus vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Így tehát egy új szövetség közben járója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét. Mert ahol végrendelet van, ott a végrendelkező halálának is be kell következnie, mert a végrendelet csak halál esetén érvényes. Amíg a végrendelkező él, addig érvénytelen. Innen van az, hogy az első szövetséget sem léptették életbe vér nélkül. Mert amikor Mózes a törvény szerint az egész népnek minden parancsolatot elmondott, vette a tulkok és bakok vérét vízzel, vörösgyapjúval és izsóppal együtt, és meghintette a könyvet, és utána az egész népet e szavakkal. Ez annak a szövetségnek a vére, amelyet az Isten rendelt számotokra. Azután meghintette vérrel a sátort és az Isten tisztelet minden eszközét is. A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat. Szükséges volt, hogy a mennyei dolgok képmásait ezekkel tisztítsák meg, magukat a mennyei dolgokat azonban ezeknél különb áldozatokkal. Mert nem emberkéz alkotta szentélybe az igazi képmásába mentbe Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most megjelenjen az Isten színe előtt értünk. Nem is azért ment be, hogy sokszor áldozza fel önmagát, ahogyan a főpap megy be évenként a szentélybe más vérével. Mert akkor sokszor kellett volna szenvednie a világ kezdete óta. Így azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye, másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Áldja meg az Úr az ő igének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket. Gyertek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, olyan jó előtted megállni, olyan jó keresni orcádat, olyan jó lélekben elcsendesedni és eléd hozni mindent, magunk mögött hagyva ennek a hétnek a zaját, terheit és gondjait, a bennünk lüktető kérdéseket, és olyan jó megnyugodva lélekben a te lábadhoz telepedni. Köszönjük neked, Urunk, a zsidókhoz írt levelet, amely talán nehezebben érthető, mint sok más bibliai igerész, de olyan jó olvasni, tanulmányozni, és megérteni azokat a mély, örök igazságokat, amelyeken a mi örök életünk nyugszik. Köszönjük, Urunk, hogy amikor te beszélsz velünk, az üdvösség útjára tanítasz, és a szövetségre tanítasz bennünket. Olyan kegyelmes a te lelked, hogy hozzánk nyomorultakhoz, akik lelki sötétségben lennénk nélküled, eljössz, lehajolsz, megszólítasz, megmagyarázod mindazt, amit nem is tudtunk eddig, amit szükséges, hogy megértsünk, hogy örök életünk legyen, és te oda telepedsz mellénk lélekben, tanítasz az örök élet útjára. Urunk, tedd készé a mi szívünket a te tanításod számára, tedd készé a mi szívünket Jézus Krisztus befogadására. Énekeltük az énekben, hogy hinni taníts, kérni taníts. Most kérünk imádságban is, hogy taníts minket élő hittel hinni a váltságban, Jézus vérének érdemében. Láttasd meg ezt hitünk szemeivel, hogy mit jelent ez, mekkora hatalmas dolog a Krisztus engesztelő áldozata, amelyben van a bűnbocsánatunk és örök életünk. És Urunk, kérni is taníts bennünket, hiszen olyan büszke tud lenni a szívünk, a gyalázatos lelkületet, hogy kérni tudjunk. Könyörülj, Urunk, a betegjeinken, a szenvedőkön. Hadd imádkozzunk, Urunk, a vihar károsultakért is, akik a múltkor nagy bajban voltak, és talán most is szűkölködnek lakás nélkül, vagy valami nagy veszteségben. Hadd legyen, Urunk, az az adomány, amit mi gyűjtünk, amit ma teszünk majd a persejbe, segítség az ő életüknek. Indítsd fel a mi szívünket, hogy megindítson minket mások nyomorúsága, és segítsünk is rajtuk. Köszönjük, hogy meghallgattál, légy itt köztünk, szólíts meg, érints meg. Amen. Drága testvérek, még egy helyről olvasok az iménti ige részhez igét, ez pedig Hóseás könyvéből lesz, annak a második fejezetéből fogok két verset olvasni, Hóseás 2-ből a 21-es és a 22-es verseket. Tehát az igehely, Hóseás próféta könyve, második fejezet, 21-es és a 22-es verseket hallgassuk. Így szól az Úr. Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával, eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, itt a világban nagyon komolyan vesznek egy-egy végrendeletet, akkor is, hogyha az egy halandó embertől származik, és mulandó javakról rendelkezik. Képzétek el, hogy mennyivel súlyosabb az a végrendelet, amit az örökkévaló Isten, aki halhatatlan Isten, rendelkezik és ad ki, és örökkévaló dolgok felől rendelkezik, nem mulandó dolgokról. A mostani igerészben Jézus Krisztus végrendeletéről van szó, Isten örök végzéseiről, hogy ki kaphatja meg azt az örökséget, amelyet Jézus Krisztus szerzett az ő vére föláldozása révén. A mai címünk, a mai témánk így fog hangozni, Jézus Krisztus végrendelete. Tehát ez a mai témánk, Jézus Krisztus végrendelete. Megint azt kell mondjam a mostani ige részről is, hogy egy nagyon fontos ige szakasz. Az egész 9-es fejezetről már a múlt vasárnap mondtam, hogy nagyon-nagyon fontos fejezet, és a mostani ige rész is, amit ma veszünk belőle, szintén végtelenül fontos. Amire figyelni kell, ugye három olyan témát hoz ez az ige rész. Az első ugye a vér kérdése, és elhangzik egy különös igazság, amelyet szerintem kevés bibliaolvasó szokott észrevenni, vér kiontása nélkül nincsen bűnbocsánat. Vér kiontása nélkül nincsen bűnbocsánat. Különös mondat, nagyon-nagyon mély tartalma van, beszél ez arról, hogy nagy ára van annak a kegyelemnek, amit mi kapunk. Amit én meg te kaptátok Istentől, annak nagyon nagy ára volt. Jézus Krisztus pedig megfizette ezt az árat az ő élete letétele árán. Az Ószövetségben is mindent vérrel szenteltek meg. Vette Mózes a bakok és a bikák és a bárányok vérét, és mindent megszentelt, amikor szövetséget kötött a néppel, a törvénykönyvet is megszentelte, a népet is meghintette vérrel, és a szent sátornak minden eszközét, a legkisebb kis horgocskákat, amelyek a kárpitokat tartották, azokat is meg kellett hinteni vérrel, de ugyanúgy a nagy istentiszteti eszközöket, mint a rézoltárt, vagy a rézmosdó medencét, és sorolhatnám még, mindent vérrel szenteltek meg. Ez különös üzenetet tartalmaz, mégpedig azt, hogy a bűnös ember és a szent Isten között csak úgy nem lehet kapcsolat, mert elválasztanak minket az Istentől a vétkeink. Viszont ha van engesztelő vér, akkor közeledhetünk a mindenható Istenhez. Nekünk, új szövetségieknek Jézus Krisztus vére az, aki által mi közeledhetünk az Atyához. Aki által van szabad utunk az Istenhez. Ugye elő fog majd jönni ez a János 14.6-os igeverse. Jézus mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Egy nagyon-nagyon fontos ige. Jézus az út az Atyához, ő maga az igazság, akiben mi beöltözhetünk hitáltal lélekben, és ő maga az élet. Ugye, akiben nincs a fiú, az élet sincs meg abban, tehát aki nem Jézust hiszi, nem belé kapaszkodik, az nem fog életet látni. És egy nagyon fontos második része is van ennek a mondatnak. Jézus azt mondja, hogy senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Majd beszélek erről később. Tehát nagyon fontos dolog, hogy az út az Atyához csak Jézuson keresztül visz. Jézuson kívül nem lehet megtalálni az egyetlen örök Istent. Aztán ott van a végrendelet kifejezés, és magyarázza a Szentíró, hogy ahol végrendelet van, ott a végrendelet addig érvénytelen, amíg a végrendelkező él. De a halála esetén ez érvénybe lép. Jézus Krisztus az életét adta, tehát át kellett mennie a halálon, hogy az a végrendelet, amit ő letett, hogy a benne hívők örök életet kapjanak, üdvösséget nyerjenek, teljes kegyelmet, bűnbocsánatot, az valóban életbe lépjen, és hatékonyan ugye, megkaphassa az örökségét a benne hívő. Ugye a végrendelkező halála után azt lehet mondani, hogy a gazdagság az örökösség lesz. Jézus Krisztus halála révén a benne hívők kegyelemnek és az Istentől való örök üdvösségnek végtelen gazdagságát örökli a Jézus Krisztusban hívő ember. És a harmadik blokkja, vagy hát témája ennek a mai igerésznek egy nagyon különös ige, amelyet sokszor olvastunk és hallottatok már tőlem is, előjött a Gazdag és Lázár sorozatban sokszor, a Zsidó 9.27-es igéje, elrendel dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig az ítélet következik. Van itt egy hármasság, ami a bűnös emberé lett a vétekkel. Ez a hármasság a bűn, a halál és az ítélet, és ez egy rettenetes hármasság, de Jézus Krisztus végrendelete révén, majd látni fogjuk a tanításban, ez a hármasság mássá lehet, megváltozhat, és csodálatos vége lehet az elveszett embernek Krisztus által. Nézzük akkor a tanítást. Az első pontunk, testvérek, a vér, amelyről kell beszélni. Az Ószövetségben hihetetlen mennyiségű állatot áldoztak. Belegondolunk, hogy mennyi vér folyt a bűnért. Az Ószövetség idején, ugye ezek az ószövetségi állatáldozatok mind jelképesen a nagy engesztelő áldozatra mutattak rá, tehát szimbolikus értelmek voltak. De gondoljatok bele egy picit a mennyiségbe, aki közöttetek visszaemlékszik például a salamoni templom felszentelésére, találunk ilyen mondatokat a Bibliában, hogy olyan mennyiségű bárányt áldoztak, hogy nem tudták számba venni. És nem is csak a nagy ünnepekkor, mint egy templom szentelés, hanem képzeljétek el, hogy mennyi vétket vihettek oda az izraeli emberek az Ószövetség ideje alatt, az alatt az 1500 év alatt. Mennyi vétket vihettek oda a Szent Sátorhoz, később ugye a Jeruzsálemi templomhoz, hogy engesztelést, kegyelmet kapjanak érte. Jézus Krisztusnak az áldozata egyszeri. A zsidókhoz itt levél ezt is kihangsúlyozza, hogy amíg az Ószövetségben újra és újra áldozni kellett, és az áldozatok megint és megint a bűnre emlékeztettek, és nem is tudták tökéletesen megigazítani az embert. Ezzel szemben Jézus Krisztusnak az áldozata, és ezt a mostani igerész külön kifejezi, hogy egyszer áldoztatott fel. Nem sokszor a világ kezdete óta, egyszer. Egyetlen egyszer. Itt az időben, akkor, amikor Poncius Pilátus volt a Római Birodalom helytartója, akkor adta Isten fia önmagát a világ bűneiért. Fontos ezt is látni, mert vannak olyan szekták, tanítások, amelyek mindenféle badarságot tanítanak, mint hogyha Krisztus minden időben állandóan föláldozná magát. Nem, egyetlen egyszer történt, és az az egy engesztelő áldozat, az teljesen tökéletes, és elégséges, és érvényes, és aki benne hisz, az üdvösséget kap. Tehát mindenre elég Jézus Krisztus golgotai áldozata. A második pontunk. Láttuk azt a múltkor, hogy amíg a kárpit áll, és amíg az Ószövetség áll, addig senki sem közeledhetett Istenhez. A zsidó főpap egyedül a Jom Kippur napján, ez évente egyszer volt, ugye a legnagyobb ünnep, a nagy engesztelő nap, ez a nagy péntek előképe az Ószövetségben, akkor mehetett be, és egyedül ő évente egyszer, ugye a kárpit mögé, a szentek szentjébe, és vitte be az engesztelő vért az Isten szemei elé. De megnyílt a kárpit. A múltkor beszéltünk róla, hogy Krisztus halálakor nagy pénteken megírja a Biblia, hogy a Jeruzsálemi templomban ez a nagy kárpit, ami elválasztotta a legszentebb részt, ez magától ketté hasadt. Szabad az út az atyához. Jézus Krisztus halála megnyitotta az utat a bűnös ember előtt a Szent Istenhez. Jézus maga lett az út az ő vérének érdemért engesztelő halála révén. És ide jön az a nagyon fontos ige, a János 14.6, hogy azt mondja Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Jézus lett nekünk úttá az atyához. Igazsággá, mert a bűnös embernek nincs saját igazság, hogy megálljon benne az Isten előtt, mert akkor elvesznénk. De a hívő ember, így mondja a Biblia, Jézus Krisztus igazságába öltöztetik be, ebbe fedeztetik be a mi nyomorult életünk, és a mennyei atya, amikor a megtérő bűnösre néz, Krisztus igazságának a palástját látja rajta, és ezért a bűnös ember ugye Isten előtt megjelenhet, és megigazulhat. És életté lesz ugye nekünk Krisztus. A János első levelében találunk ugye egy igét, hogy aki a fiú, azé az élet, akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Igen, Jézus az élet. És aki hisz Jézusban, abban van élet. Nagyon fontos tanítás ez. És ugye a mondat másik fele, hogy senki sem mehet az atyához, csak is én általam, ez is nagyon fontos. Belegondoltok, csak nem kell messzire menni, és csak picit kell körbenézni a világon, hogy mennyien gondolkoznak másképp. Mennyien hisznek más útban. Mennyien gondolkodnak úgy, hogy ó, hát én majd én a magam módján hiszek. Tudjátok, én ezt hányszor hallottam. Találkozom valakivel, vagy bemutatkozunk egy idegennel, beszélgettünk, és azt mondja, én is hiszek az Istenben a magam módján. Már fáj a fejem ettől az ostoba mondattól. Ez egy rettenetes mondat. A bűnös ember úgy gondolja, hogy ó, hát én hihetek a magam módján. Ugye erre szoktuk azt mondani, hogy ahogy azt Móriczka elképzeli, mert ilyen az ember, s teljes sötétségben van, nem is tudja, hogy a Szent Isten előtt majd az egész életéről számot kell adni, hallja azt, hogy van Isten, hall valamit a Biblia tanításából, esetleg még el is hiszi, hogy igen, lesz majd ítélet, és mibe kapaszkodik, a maga feje szerint azt mondja, hogy akkor én is úgy hiszek majd a magam módján. Dobtam néhányszor a pörsölybe. Vagy adtam adományt ennek, annak, akkor majd ezért ott leszek a menny. Ez a magunk módján való hit, ez testvérek, ez egy kárhozatos dolog. Isten elrendelte, hogy hogyan lehet hinni, és hogyan lehet bemenni a mennybe. Egy út van, az Jézus. Egy főpap van, aki által lehet közeledni az Istenhez. Kapcsolatba kerülhetek vele. Rendezhetem az egész nyomorult életemet, az Jézus. Egy engesztelő áldozat van, amiben van az én bűneim bocsánat, ez a nagypénteki engesztelő áldozat, Krisztus vérének az érdeme, és jön a bűnös ember, és azt mondja, hogy ó, hát én tudok egy másik utat. Döbbenetes. Nagyon sokan fognak csalódni, akik más utat akarnak az atyához. Más út az zsákutca. Más igazság, más út. Lehet, hogy létezik az emberi szem előtt, de az atya szemei előtt nem. Az nem visz az üdvösségbe, nem vezet az atyához, nem visz a mennybe. Nem lehet máshogy a mennyei atyát megtalálni, csak Jézus Krisztus által. És tudjátok, itt van nagy szerepünk, hogy imádkozzunk mindig az ortodox zsidókért, akik mai napig ott volt előttük Krisztus, és várják a mesiást. És Jézus megmondta az őt hallgató zsidóknak, hogy aki nem hisz a fiúban, azért nem lehet az atya sem. Az ortodox zsidók, tisztelettel mondom, hogy sajnos úgy akarják az atyát, hogy nekik nem kell Jézus. De így nem lehet övék az atya sem. Aki a fiú, azé az élet. És Jézus elmondja, hogy senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Úgyhogy nagy szerepe van a mai keresztényeknek, hogy a zsidó népért imádkozzanak. Vannak sokan zsidók, akik keresztjének kélettek. Én is ismerek többet. De vannak zsidók, akik még várják a mesiást. És azt gondolják, még nem jött el. Imádkozzatok ezekért az emberekért, hogy Jézusban meglássák, akit az atya küldött nekik is. Nem csak nekünk. A harmadik pontunk egy különös kérdés. Én ebben többször találkoztam, hogy az emberek nem értik. Miért kellett Jézusnak meghalnia? Ezt sokan nem értik. Sokan el tudják mondani a bibliai igéket, esetleg az evangéliumot, és még majdnem pontosan, de megkérdezzük, hogy és miért is kellett Jézusnak meghalnia, nem tudnak rá felelni. Pedig egy nagyon fontos dolog, és a mai ige rész, a zsidó 9, beszél erről. Az első, ami miatt meg kellett halnia, mert a bűn zsoldja a halál. Jézus, ami megváltunk, a helyettesünk, a mi ítéletünket, a bűnös ember ítéletét vette magára, és miután a bűn zsoldja a halál, a mi ítéletünk a halál, nem vehetett magára ennél kevesebbet. Bele kellett pusztulnia a mi átvett ítéletünkbe. Tehát ez az első válasz. A második. Vér nélkül nincsen bűnbocsánat. Máshogy nem lehetett volna nekünk bűnbocsánatot szerezni. Nem volt más módja. Higgyétek el, hogyha lett volna más módja Isten előtt, hogy nekünk kegyelmet, bűnbocsánatot szerezzen az Isten fia, akkor valószínűleg a másik módot is használhatta volna, de nem volt más módja. Vér nélkül nincsen bűnbocsánat. Kellett egy engesztelő áldozat, Isten bárányának a vére, amely elmossa a bűnt. Nem volt más mód, és ő így szerzett nekünk bűnbocsánatot, nekem meg neked, hogy az életét adta, tette le mi érettünk. Tehát ez nagyon fontos. A harmadik, így érvényesítette a végrendeletet. Olyan gyönyörűen mondja el a zsidókhoz írt levélírója, hogy amíg a végrendelkező él. Addig hiába van végrendelet, nem érvényes. A halála esetén lép életbe. A halála esetén lesz az örökség a kedvezményezetté. Jézus Krisztusnak meg kellett halnia, hogy az ő végrendeletét érvényesítse. Hogy az örökség, amit nekünk akar adni, az ő szeretetének, kegyelmének, az üdvösségnek gazdagsága, az a tied lehessen, meg az enyém. Ezért ő neki meg kellett halnia, és ezt tudatosan vállalta, és halt meg értünk, hogy milyen lehessen az örökség. Életbe lépett, ugye az ő halála révén, az ő örök rendelkezése a végrendeletéről. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Ez a János 3.36-os igéje, de az egész, majd az örökség, a záró történetnél majd látni fogjuk. Ugye János 3.36 azt mondja, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van, de aki nem engedelmeskedik a fiúnak, az nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Ez az egész a végrendelet. Ugye jobb az első felére figyelni, és hinni ő benne, és örökölni mindent, mint kemény szívvel elutasítani Krisztus evangéliumát, mert annak nagyon nem lesz jó vége. Tehát Jézus Krisztus tehát meghalt, hogy érvénybe léptesse az ő örök végrendeletét. És tudjuk azt is, hadd mondjam el ide, hogy fel is támadt a halálból, visszavette az ő életét, érvénybe lépett a végrendelete, nem lett azáltal érvénytelenítve, hogy ő él most, mert átment a halálon. Pecsétettet Isten arra, hogy ez az engesztelő áldozat, ez igaz, elégséges és elfogadott a szemei előtt, és Krisztus, ami főpapunk, ma is él, örökké él, és üdvözíti a benne hívőket. A négyes pontunk. Beszéljünk erről a végrendeletről, és testvérek, ez a végrendelet Isten nagyon korrekt, és hadd mondjam így nektek, hogy jól értsétek, Isten fair play játékos. Nagyon komolyan veszi az ő törvényeit, az ő szabályait, azokat az örök igazságokat, amelyekre bennünket is tanít, Isten maga is komolyan veszi, és saját magát, mint szent, tiszta, igaz Isten ahhoz tartja. A végrendelet törvényes dolog, és itt jön a képbe az a Hóseási ige, amelyet én felolvastam nektek, még egyszer felolvasok, és majd vesszük szinte sorról sorra. Így szól az Úr, eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával, eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat. Nagyon-nagyon fontos igék. Nézzétek meg, hogy mit mond itt az ige. Először is háromszor van benne ez a szó, hogy eljegyezlek. Ez egy szövetséget jelent. Isten komolyan veszi. Háromszor is megerősíti, hogy én eljegyezlek. Mint az bűnös embernek azt mondaná, hogy te kell lesz nekem. Aztán azt mondja, hogy eljegyezlek magamnak örökre. Egyszer hallottam egy csodálatos Isten tiszteletet, aminek ez volt a kulcs szava, az ige hirdető ezt emelte ki, ezt az egyetlen egy szót, hogy magamnak. Ámulva hallgattam. Felemelő, megindító volt, hogy Isten magának alkotott. Magának teremtett újjá. Magának akar. és nem önző módon. Az ő egész tervében, hogy benne vagyok. Ez egy csodálatos dolog, és így kell hallgassátok ti is az igét, hogy téged Isten magának alkotott, szeret, terve van veled, azt akarja, hogy ott legyél az örökké valóságban. Elrendezte a te életedet, az életednek a dolgait. Még azt is elrendelt, hogy milyen jó cselekedetekben járj majd, amikor egészen Krisztusnak az uralma megvalósul a te életedben. És itt az is van, hogy örökre. Nem kis ideig kell lesz az Istennek. Nem csak egy kis életednek egy kis szeletét akarja. Ő örökre veled akar lenni. A hatalmas örökkévaló Isten nem akar egyedül lenni az örökkévalóságban vég nélkül, hanem megalkotta az embert, hogy megossza önmagát vele. Egyszer valaki azt mondta, hogy a szeretet nagy szenvedése nem közölheti magát. És Isten a szeretet, őnek is szenvedés, hogyha nem szerethet valakit. Megalkotta az embert, téged meg engem, hogy szeressen minket. Hogy nekünk adja az ő szeretetét. Hatalmas dolgok ezek. És nézzétek, hogy mivel jegyez el, és el ne felejtsétek, hogy ezek törvényes dolgok, tehát Isten mennyire fair play-ül játszik, és elmondja, hogy hogyan is van Jézussal a te szövetséged, min alapszik, mi az, ami átszövi, nézzétek meg. Eljegyezzek magadnak örökre az igazság és a törvény, itt megállunk, ugye igazság és törvény, és igazsággal, ez azt jelenti, hogy ez az eljegyzés, ez törvényes, jogos, és nem lehet érvénytelenné tenni. Nem jöhet senki, sem a mennyekből egy mennyei lény, sem innen, hogy érvénytelenné teszi. Amikor Jézusé lesz valaki, azt Isten örökre elpecsételi, azt a szövetséget. Aztán a törvény által, itt az eredeti szövegben azt úgy is lehetne fordítani, hogy ítélet által, ez azt jelenti, hogy Jézussal a szövetségünket bírói végzés hitelesíti. Itt a földön is, hogyha van egy bírói végzése valakinek, csak felmutatja, mindenki félreáll. Bírói végzés. Képzeld el, hogy az örök bíró, az hatalmas Isten bírói végzéssel szentesíti, ha te hiszel Jézusban, a te életed Jézusé, és örök életed van. És erről a mennyben bírói végzés van. Fantasztikus dolog. Aztán, szeretettel és irgalommal. Ugye, ha megállunk ennél a szónál, hogy szeretettel. A Jézus Krisztussal való kapcsolatot az Isten szeretete szövi át. Ez az alapja. Hogyha nem ezt szőni át, testvérek, akkor a keresztény élet egy rabszolgasors lenne, akkor nyögnénk alatt, hogy jaj, de rossz. De nem rossz, nagyon jó dolog az Istenhez tartozni. Vidám, csodálatos, örömteli dolog Jézussal járni. Békességben lenni az Istennel. Ez nem rabszolgaság. A keresztény élet az nem rabszolgaság, mert ez a szövetség a szereteten alapul. Aztán irgalommal. A kegyelem kapcsolja össze a bűnös embert az Istennel. A kegyelem fedez be mindent. Átszövi az Istennel való kapcsolatod minden területét, az Isten kegyelme, sőt az egész életedet, amely kiterjed a földi kapcsolatokra, az emberekkel levő kapcsolatokra, az Isten kegyelme. Mert kiárad. Kegyelem nélkül ez a szövetség úgyis jó lenne, de nem lenne teljes. Isten pedig teljeset akart adni. Úgyhogy szeretettel és irgalommal. És még egyet mond, és a hit ajándékával, és megismered az Urat. Ugye a hit és hűség a Bibliában azonos szavak. És tudjátok, az Istennel való kapcsolatot, eleve a hit az ajándék, amit a Szentlélek munkál. Tehát a Szentlélek által jöhet létre ez a kapcsolat, közted és az Isten között, és a megtartatása is. Mert mi nem vagyunk ám hűek, annyiszor hűtlenek vagyunk a mi hűséges Istenünkhöz. De a Szentlélek megtart ebben a kapcsolatban. Hatalmas, drága dolgok ezek. Ez Isten, amikor eljegyzi a megtérő bűnöst, akkor eljegyzi az igazság és a törvény, a szeretet, az irgalom ajándékával, a hit ajándékával, és jön az Isten ismeret, és megismered az Urat. Egy teljes, tökéletes kapcsolat, egy tökéletes szövetség, amelyet Jézus Krisztus szerzett az atyával, mint főpap szerzett a hatalmas Istennel, az bűnös ember és az Isten között. Negyedik pontunk, hogy az utolsó témája ennek a mai ige szakasznak, ez a zsidó 9.27-es igéje köré szerveződik, hogy elrendel dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig az ítélet következik. Jó sok évvel ezelőtt, 2007-2008 magasságában volt egy sorozat a Gazdag és Lázárról, talán még néhányan emlékeztek rá, akkor a határkérdéseket végigvettük. Miért élünk? Mi az emberi élet értelme? Mi van a halál után? Lehet-e a halál után megtérni? Hogyan lehet örök életünk? Van-e újra születés? Sok kérdést ugye föltett az ige, és mindre felelt ugye Jézus példázata, amely stimmel és teljesen egyezik ugye a zsidó 9.27-es igéjével, elrendel dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig az ítélet következik. Ez az ige sokszor előjött, és sok mindent tanít. Az, hogy például egyszer élünk, nincsen még egy élet. Egy élet adatik, és ez azért, hogy itt ebben az életben megismerd az evangéliumot, belekapaszkodj, és örök életed legyen Jézus Krisztus által. Nincs még egy. Nincs lélekvándorlás, amit a keleti vallások tanítanak, a Biblia ezt tagadja. Nincsen ilyen újra születés, hogy akkor én most itt meghaltam, aztán egy másik testbe, ez nincsen, a Biblia tagadja. Nehogy higgyetek benne, én találkoztam Ajkán is egy diplomás valakivel, aki hitű katolikusnak vallja magát, de ilyen szinkretista zagyva hitet láttam benne, hogy ő azt mondja, hogy keresztjén, de lélekvándorlásba is hisz, szóval nem ismeri szegény a Bibliát. Nincsen lélekvándorlás. Egy életünk van, most kell hinni. Nem lesz még egy, hogy ja, akkor majd akkor. Nem. Aztán ez az ige azt is mondja, hogy nincs a halál után megtérés. A halál pillanatában eldől mindenkiről, hogy hol tölti az örökké valóságot. A Biblia tagadja, amit drága katolikus testvéreink tanítanak, tehát nincsen tisztító tűz. Ezért nem imádkozunk mi protestánsok a halottakért, mert elengedjük a halottakat. Ez a Biblia tanítása. A halál pillanatában eldőlt, hogy hol töltik az örökké valóságot. Nem imádkozhatunk a halottakért. Mi a gyászolók vigasztalásáért imádkozunk, ezért hívjuk meg temetés után a gyászolókat, mert az ő vigasztalásukért imádkozunk, nem a halottért. Ha Krisztusban van, jó helyen van, már felesleges érte imádkozni. Ha nincsen Krisztusban, és elveszett, akkor meg nem tudjuk beimádkozni a mennybe, mert ez a halál pillanatában ez a lehetőség lezárult végleg. Tehát ezért nincsen nálunk a halottért való mise mondatás, mert mi a Biblia talaján állunk, és ez a zsidó 9.27, ez eligazít nagyon világosan. Elrendel dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig az ítélet következik. A bűn, halál és ítélet láncolata van előttünk ebben az igében, amely sajnos a bűneset miatt az minden ember osztály része. Vétkezünk, bűn hatalma alatt vagyunk, eleve itt születünk erre a világra, elrendel dolog, hogy itt ezen a világon egyszer aztán vége lesz, meghalunk, és elrendel dolog, hogy ott fogunk állni a trónus előtt, az ítéletet pedig meg fogjuk kapni, hogy hogyan éltünk itt a Földön. De Jézus Krisztusnak az engesztelő áldozatával bejön egy csodálatos lehetőség, és ez a hármas, a bűn, halál, ítélet hármasa mássá lehet, annak a bűnösnek az életében, aki Jézus Krisztus engesztelő áldozatában itt a Földön elkezdett hinni. És ez egy csodálatos dolog, testvérek, hogy mássá lesz az örökség. Míg a bűnös embernek Krisztus nélkül az öröksége bűn, halál és örök ítélet, addig a Jézus Krisztusban hívő embernek az öröksége kegyelem, felmentés és örök üdvösség hármasává változik. Ezt még egyszer elmondom. Tehát kegyelem, felmentés és örök üdvösség hármasává változik át a bűn, halál, ítélet hármasa a Jézus Krisztusban hívő elveszett ember számára. Drága dolog, hogy Isten Jézusban nem csak főpapot adott, nem csak egy engesztelő áldozatot adott, ami neked menekülés, bűnbocsánat, kegyelem, hanem végrendelkezett is a mi Urunk. És végrendelkezett, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Végrendelkezett, hogy aki hisz a fiúban, az Jézus Krisztusnak, az egyszülöttnek, a legdrágábbnak az örökségét megkapja. Örök üdvösséget az Isten országában, örök boldogságot, amelynek soha nincsen vége. Végrendelkezett, hogy vele tölthetjük az örökké valóságot, ha nekünk Jézus kell. Áldott dolog ez a végrendelet, és Krisztusnak ez a hagyatéka. Egy történettel zárom, de egy bibliai és igazi történettel. A 3 Mózes 10-ben van Nádáb és Abihú bűnhődése. Ők az első főpapnak, Áron főpapnak voltak a két legidősebb fiai, Nádáb és Abihú. Belettek iktatva, ugye Áron a főpapi tisztbe, és ezt örökölték volna ugye Nádáb és Abihú. És történt valami különös. 3 Mózes 10-ből csak néhány sort olvasok. Nádáb és Abihú, Áron fiai, fogták a maguk szenes serpenyőjét, tüzet tettek bele, füstölőszert raktak rá, és idegen tűzzel áldoztak az Úr előtt, amilyet ő nem parancsolt nekik. Ekkor tűz csapott ki az Úr színe elől, és megemésztette őket, meghaltak az Úr színe előtt. Mózes ezt mondta Áronnak, erről a dologról beszélt az Úr, amikor azt mondta, a hozzám közel állókon mutatom meg, hogy szent vagyok, és az egész nép előtt, hogy dicsőséges vagyok. Áron némán hallgatott. Eddig a történet, nem olvasom tovább, 3 Mózes 10-ben elolvashatjátok. Nagyon fontos, amit itt olvasunk. Van egy végrendelet, hogy hogyan közeledhetünk az Istenhez, hogy ki kaphat örök életet, és ki az, aki nem részesülhet ebből az örökségből. Nádáb és Abihúnak a története elénk adja, hogy nem hihetünk a magunk módján, amiről már nemrég beszéltem. Ha az Ószövetségben annyira komolyan vette Isten, hogy nem lehet őt akárhogy tisztelni, ahogy az ember elképzeli, Nádáb és Abihúnak meg volt határozva, ugye az Ószövetségben minden, precízen meg volt határozva, hogy például a szenes serpenyőből, az oltárról vett tűzből, az oltárról vett parást tehetik. Máshonnan nem. Volt más parázs is, minden sátorban volt egy kis tűzhely. Nádáb és Abihú nem az oltárról vették a parazsat. Ők idegen tüzet vittek az Isten elé. Ők úgy gondolták, hogy jó lesz Istennek ez is. Ők azok a típusú emberek, akik ma ezt mondják, hogy ó, hát én keresztény vagyok a magam módján. Ó, hát én is hiszek az Istenben a magam módján. Ó, hát nem is vagyok én olyan rossz, mert a magam módján én azért olyan kegyes ember vagyok. Isten erre azt mondja, hogy nem. Az Ószövetségben nagyon gyakran a bűnt azonnal ítélet követte. Ugye akkor még nem volt Krisztus engesztelő áldozata. Nádáb és Abihú egy olyan Isten tiszteletet mutattak be, amely Isten előtt nem elfogadott. Nem az Ószövetségben meghatározott úton mentek, hanem gondolták, hogy jó lett nekünk egy másik út is. Nem fogadta el Isten, és meghaltak. Tűz jött elő az Úrtól, és a szent sátornál megemésztette őket, és meghaltak. Testvérek, hogyha az Ószövetségben ennyire nem volt mindegy, hogy hogyan tiszteljük, követjük az Urat, akkor mit gondolunk, hogy amikor Isten az egyszülött fiát adta, amikor már nem az előképek, szimbólumok vannak, hanem a valóságos, az igazi főpap, az igazi engesztelő áldozat, a nagypénteki golgotai, és ha valakinek nem ez kell, hanem azt mondja, hogy ó, én tudok másik utat, mit gondoltok? Mi lesz annak a vége? Isten nagyon komolyan veszi az ő szavát. Drága testvérek, vigyázzatok, mert az Úrnak a végrendelete mindenkit kizár az örökségből, aki nem Krisztus vérének az érdemébe kapaszkodik hittel. Ez egy fontos mondat, még egyszer elmondom. Tehát ugye ez az örökség nem csak arról rendelkezik, hogy ki az, aki megkaphatja az örökséget Krisztusban, hanem az örökség arról is rendelkezik, a végrendelet arról is rendelkezik, hogy A végrendelet mindenkit kizár ebből az örökségből, aki nem Jézus Krisztus vérének az érdemébe kapaszkodik hittel. A végrendelet azoknak kedvez, akik a nagy főpap Jézus Krisztus engesztelő áldozatába hisznek. Csak övék az örökség. Aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. És a másik János íge, aki hisz a fiúban, annak örök élete van, de aki nem engedelmeskedik a fiúnak, az nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Vegyük komolyan Krisztus végrendeletét. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy a zsidókhoz írt levél egyre mélyebbre megy és magyarázza nekünk a váltságot. Kelkezte Jézus Krisztus személyével, mint főpappal, aki által kapcsolatba kerülhet a bűnös ember a Szent Istennel. Láttuk a főpap személyét, különleges voltát. Láttuk Jézus munkáját, a szolgálatát. Szemlélhettük az előző vasárnapokon az ő áldozatát, és ma szemlélhettük az végrendeletét. Urunk, köszönjük, hogy magyarázod nekünk azokat az örökkévaló dolgokat, amelyeket esetleg nem tudtunk ennyire világosan értelmezni, olyan jó szemlélni a teljességben, hogy te rendelkeztél arról, hogy kiké lehet a kegyelem, a bűnbocsánat, az üdvösség, és te örökkévaló szeretettel szövetséget kötsz a Jézusban hívő emberrel. Köszönjük, Urunk, hogy ennek a szövetségnek az alapja bírói végzés, törvényes, jogos, átszövi a szeretet, átszövi a te kegyelmed, irgalmad, a Szentlélek munkája a hit ajándékával, az igazi Isten ismerettel, és ez a szövetség a hívő embernek nem egy nyűg, nem egy rabság, hanem az élete kiteljesedése. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen szövetséget akarsz velünk szerezni, egyen-egyenként mindannyiunkkal. Köszönjük neked az Úr Jézus Krisztust, köszönjük az ő engesztelő áldozatát, köszönjük, hogy ő jött és önként föláldozta magát, hogy milyen lehessen az örökség, hogy ott lehessünk a mennyben, hogy el ne vesszünk a bűnök miatt. Áldott légy, hogy ennyire szeretsz, hogy ilyen drágák és becsesek voltunk neked, hogy ilyen mélyre hajoltál, és ilyen nagyot szolgáltál érettünk. Urunk, munkáld szent lelked által az ebben való élő hitet, a mi szívünkben, hogy úgy higgyünk, hogy ott lehessünk a mennyben. Hogy komolyan vegyük Jézus Krisztus végrendeletét, és ne keressünk más utakat, mert nincsen. Vegyük komolyan az egy utat, Jézust, aki adatott nekünk. Hatozzuk eléd, Urunk, a szenvedőket, a mélyben járókat, gyógyíts meg betegjeinket, Urunk, és emeld fel a szenvedőket. Hajolj le azokhoz, akik kiáltanak hozzád őszintén hittel. Hallgass meg imájukat. Jöjj, Urunk, és a mi életünket vont magadhoz nagy kegyelmedbe. Amen. A csendes percben mindenki a szíve imádságát vigye oda Krisztus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Boldogok, akik megmossák ruhájukat a bárány vérében, mert joguk lesz az élet fájához. Amen. Köszönjük az adakozók adományait, az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Testvérek, a záró énekünk a 479-es éneknek a maradék két verse, és utána még a himnuszt is elénekeljük. 479-es ének 3-as, 4-es verseit énekeljük, majd a himnuszt fennállva a kivonulás előtt. Tehát 479-es ének 3., 4. verse. Hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyorsan elszáll a perc, kérni taníts.